Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam.
Jó napot kívánok.
91-ben alapították a szervezetet, és azóta nagyra nőtt, de időnként a bajok is nagyobbnak látszanak. Hogy tudják tartani vele a lépést?
Nehezen. Kétségtelen, hogy megalakuláskor is azért elég nagy bajok voltak. Hát gondoljunk csak egy pillanatra vissza, aki talán emlékszik, aki nem, annak meg talán azért érdekes. Tehát NDK-s menekültek Magyarországon, előzőleg a romániai menekültek Magyarországon, és akkor még hivatalosan nem is lehetett menekültekről beszélni, de nagyon sokan már tudtuk, hogy megteltek a különböző egyházi épületek és parókiák, és mindenütt zajlott a segítő munka, és akkor egyszer csak ott álltunk, hogy hát valami kellene, valami rendszer, valami szervezet kellene. És igazából az apropót az adta, hogy a törvényi lehetőségek is megváltoztak, tehát lehetséges volt már kvázi egyesületet létrehozni egyházi háttérrel. Aztán folytatódott a romániai forradalommal, amiben ez a mély víz volt tulajdonképpen, a hős korszak, a kezdete, az amatőrizmusnak a csodálatos lelki fuvallata, szabad így mondani, járt bennünket körül, és aztán onnan elkezdődött egy nagyon komoly építkező munka, amely sokszor megpróbált bennünket, de nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és sok értéket tudtunk felépíteni. És hogyha a 25 évre gondolok vissza, akkor biztosan vannak ilyen kitapintható értékek.
Amikor lehetett egyesületet csinálni, akkor világos volt, hogy muszáj lesz megcsinálniuk? Mindenkinek egyszerre jutott eszébe?
Ja, azt gondolom, hogy többi-kevésbé igen. Tehát akkor létezett egy egyházak közötti együttműködés, pont a menekült ügyben. Fölvettük a kapcsolatot európai segélyszervezetekkel, nagyon ismert, jó nevű segélyszervezetekkel, akár a svájci Hexel, vagy éppen a hollandoknak a nagy egyházi segélyszervezetével, aztán a Genfi központtal, ahol koordinálták Svájcban ezt az egészet. És akkor már úgy benne volt a levegőben, hogy most itt van egy pillanat, nem lehet tovább terhelni azt a hagyományos struktúrát, egyházi struktúrát, amelyik el van a maga feladataival, bőséggel el van látva, hiszen a rendszerváltás után egy robbanás volt az egyház élet tekintetében is, tehát hogy ez a struktúra nem fogja bírni. És amikor kinéztünk a világba, akkor láttuk azt, hogy mindenütt vannak ilyen szervezetek. Sőt, hát nem sokkal előttünk alakult meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, aztán a Caritas újraindította magát. Tehát beindult akkor ez a folyamat, és ebben mi részesekké váltunk. Az érdekesség és a különlegessége talán az, hogy nem szakadtunk 6 felé, vagy 8 felé, hanem azt mondták a protestánsok, az unitáriusok, az ortodoxok, hogy csináljuk együtt, próbáljuk együtt, talán erősebbek leszünk, hogyha együtt csináljuk, és ez nagy siker.
Nem volt olyan időszak, amikor megbánták, hiszen mindenki folytathatta volna a saját pályáját, lelkészkedhetett volna békében.
Nem, hát van, aki életében ez egy nagyon nagy kihívás, és szívesen vállalja, és van, aki pedig úgy érzi, hogy ez a fajta munka már messze van a lelkészi szolgálattól. Sokkal fontosabb számára az igehirdetés, a keresztelés, a gyerekekkel való foglalkozás, vagy valakinek éppen a végső búcsút venni. Tehát azok az egyházi szolgálatok, azok nagyon sok kollega esetében rettenetesen fontos és mértékadó. De nálunk, és az én esetemben ez egy olyan kihívás volt, amiért nem tudtam kitérni.
Mi tetszett meg benne? Hogy ilyen melós dolog, hogy ezt két kézzel is kell csinálni?
Ami megtetszett, a kihívás. Tehát, hogy a gyors kihívásra megpróbálni gyors reagálást, és a másik talán, hogy ezt ezért egy közösségi támogatással. Tehát ez is egyfajta közösségépítés valahol, amit azért annyira nem mondtunk ki akkor, mint 25 év után, ahogy kimondjuk, hogy ez egy fő vonala a szervezetnek, hogy közösséget építsen. De érződött, hiszen hát több egyház, többféle lelkület, többféle teológiai gondolkodás, és mégis sikerült egyfajta, nem tudok jobb szót, bizonságtétel arról, hogy itt lehet közösen cselekedni, és hogy a társadalom ez bizonyosan szívesen fogadja, hogyha ez megjelenik, ez a közös akarat és közös igyekezet.
Azt a munkát, amit most már professzionálisan csinálnak a szakma nemzetközi szabályai szerint is, ez általában passzol az alapító egyházak felfogásával, vagy azt mondják, hogy ebben nem szólunk bele, mert ez egy másik szakma?
Az alapító egyházak egy nagyon-nagyon világos álláspontra helyezkedtek, és azt mondták, hogy ez az egyháznak a kinyújtott karja. És ennek a szervezetnek a munkáját úgy kell végezni, ahogyan a többiek a világban végzik ma. Tehát, hogyha a svájciaktól tanultunk, igen, akkor tanultunk a svájciaktól. Tanultunk a dánoktól, a németektől, vagy éppen a hollandoktól, igen. De igyekeztünk arra törekedni, hogy ez adaptálható legyen a magyar körülmények közé. Maga a szakmai része az minden további nélkül adaptálható. Tehát az, hogy mérhető legyen a tevékenység, hogy átlátható legyen a tevékenység, hogy szervezett és koncepció mentén csináljuk, és ne adhok jelleggel kapkodjunk és segélyezzünk, hanem tudjuk azt, hogy honnan, hova akarunk eljutni. Tehát ezek olyan szakmai kérdések, ami vitán felüli, hogy ezt az egyházak nagyon erősen támogatták, és támogatják ma is, hogy büszkék arra, hogy egy ilyen szervezet jött létre, és hogy ez szakmailag megállja a helyét ma a többi nagy neves 70-80 éve létező segélyszervezetek közösségében.
Azt hogy döntik el, hogy egy új krízis esetén belépnek-e a segítők sorába, vagy nem lépnek be, és ha belépnek, akkor azt az erőforrást, amit az új krízisre kell fordítani, azt honnan veszik el?
A Magyarország esetében nem kérdés, tehát nincs mérlegelés. Talán azt mondanám, hogy a Kárpát-medence tekintetében sincs mérlegelés. Tehát, hogyha a katasztrófa van komoly, tehát most itt nem egy-két házra gondolok, ahol valami vihar csapott be, hanem amikor közösségeknek az élete válik lehetetlenni. Az nem kérdés, hogy akkor gyűjtünk, mozdulunk, és megpróbáljuk felépíteni a segítségnyújtásnak a koordinált, együttműködő és koncepciózus módját. Más a helyzet, amikor nagyobb távolságokról beszélünk, amikor a nemzetközi szereplésben méretjük meg magunkat, és sok esetben a nemzetközi szereplésünk az nem is magyarországi gyűjtésekből finanszírozódik, hanem az előbb említett genfi svájci központ az, amely gyűjti a pénzt, és akkor felkéri a szervezeteket, mint ahogy felkért bennünk Ukrajna esetében, hogy hát ti vagytok a szomszédok, akkor azt szeretnénk, hogyha ti vinnétek az ászlót, tehát ti szerveznétek az egész kelet-ukrajnai segítségnyújtást. Az erőforrások tekintetében, tehát a belső erőforrások tekintetében pedig, hát igyekszünk azért egy stábot valahogy megtartani, tehát mindenképpen vannak erre nevesített emberek. Esetleg az fordul elő, hogy egyik projektről áttesszük egy másik projektre. Tehát ha mondjuk dolgozott a magyarországi árvízen, és megszűnt a magyarországi árvíz, hogy befejeztük a munkánkat, akkor mondjuk vannak olyan fejlesztési projektek, ahová át tudjuk őket tenni, és akkor azzal foglalkoznak. Tehát ezt minden évben nekünk tervezni kell, hogy lehetőleg az a csapat, akik már kipróbáltattak, és nagyon jól helytálltak, akkor azok irányítsák ezt a munkát, és nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy egy X szociális központunknak odaadjuk mondjuk Kárpátalját, nem, erről nem lehet szó, mert nekik más a munkájuk, hanem azoknak kell lebonyolítani, akik minden ilyen katasztrófa helyzetben, vagy humanitáris katasztrófánál már szerepet vállaltak, akár belföldön, akár külföldön. Lehet azt is mondani, hogy azért a munka javarészét mi külföldön tanult meg, hiszen nagyon erősen be vagyunk épülve a nemzetközi közösségbe.
A katasztrófákat nem lehet általában előre látni. Mennyire gyorsan pörök föl a szervezet az üzemi hőmérsékletre?
Az nagyon jó lenne azt mondani, hogy villámgyorsan, és természetesen igen, azonnal elkezdődik egy egyeztetés, hogyha egy komoly katasztrófa van. Legelőször is azt kell tisztáznunk magunk előtt, hogy mi lesz a mi szerepünk. Tehát ha azt látjuk, hogy a Nemzetközi Szövetségnek vannak tagjai azon a helyszínen erősen dolgozó évtizedek óta, akkor bizonyosan nem az lesz a döntésünk, hogy mi most a helyszínre megyünk, és ott akarunk segíteni. Hanem a döntésünk az, hogy minél több információt kapjunk, azt az információt megosszuk a magyar közvéleménnyel, gyűjteni kezdjünk, és a gyűjtés eredményét Svájcon keresztül eljuttatjuk annak a helyi szervezetnek, akinek a munkájáról rendszeresen kapunk beszámolót. Tehát ez egy közös csapatnak lesz tulajdonképpen a munkája, mert ebben a dánok, a finnek, a svédek, az amerikaiak, mindenki beteszi ebbe a kosárba a pénzét. Ez egy alapvető fontosságú döntés a legelején. A másik döntés pedig az lehet, hogy mi veszünk részt ebben. Akkor viszont nekünk nagyon gyorsan ki kell a helyszínre egy úgynevezett fact-finding mission-t küldeni, tehát egy olyan elemző csoportot, akik végigjárják a helyszíneket, megnézik a mélységét, a katasztrófa mélységét, és utána egy írásos projektet, nincs jobb szó, egy írásos projektet kell készítenünk, amiben meghatározzuk a célcsoportot, meghatározzuk, hogy mit akarunk nekik segíteni, mennyi ideig, mi a várható eredménye, hozzá kalkuláljuk a költségeket, a beszerzési költségeket, ha kint kell tartózkodni és irányítani kell, akkor azokat a költségeket, a kommunikációval kapcsolatos költségeket, és akkor megindul egy nagy humanitárius segélyakció, mint például megint említem az Ukrajnát.
Azért ilyen üzletiesen hangzik, mert be kell bizonyítaniuk, hogy ezt értelmes volt csinálni?
Nem. Ma már nem ez a kérdés, hogy bármit be kéne bizonyítani. Ma már az a kérdés, hogy csak így lehet csinálni. Másképp nem is áll szóba velünk igazából egyetlen donor sem. A Nemzetközi Szövetségünk se fogadja el az elképzeléseinket, hogyha nincs ilyen precizitással leírva. Nem fogadja el a Külgazdaság és Külügyminisztérium, helyesen teszi, nem fogadja el az Európai Unió, helyesen teszi, ugye az ECOA, amelyik a legnagyobb donor szervezet a világnak, amit az Európai Unió alapított, és ahol pályázni lehet ilyen humanitárs katasztrófák esetén, ők se fogadnák el. Egy rendkívül precíz anyagot kell villámgyorsan összehozni, és ez a nagyon nagy kihívás, hogy hiteles információkra és egyeztetett, koordinált elképzelések nyomán álljunk elő egy ötlettel, nem is ötlettel, hanem egy kivitelezési javaslattal, és akkor utána megindul a pénzgyűjtés. Na most ezért ez a folyamat bizony eltarthat egy-két hétig. Van egy olyan megoldás, hogy van egy úgynevezett Rapid Response Fund, tehát amikor nagyon gyorsan azt mondják, hogy átküldünk nektek 10 000 eurót és azonnal, vagy 20 000-et és induljatok azonnal a munkával, akkor van arra idő, hogy kidolgozzuk a részleteket, de hangsúlyozom, a részletek kidolgozása az rendkívül fontos. És ez így van a magyarországi munkánkban is, hogyha belekezdünk egy új projektbe, és szeretnénk valamelyik pályázaton indulni, az adminisztráció az nagyon-nagyon sok és komoly.
Van-e a Ökumenikus Segélyszervezetnek, a magyarországinak valamilyen specialitása a szomszédságon kívül, ami megmagyarázza, hogy miért önök mennek Ukrajnába és Romániába?
Hát alapvetően azért azt gondolom, hogy a szomszédság az, ami meghatározó, hogy jó szomszédokat szeretnénk magunk körül, és ha jó szomszéd bajban van, akkor nem hogy illendő, hanem kell is segíteni. A másik, hogy azért én azt látom, hogy egy nagyon magyar emberben van egy alapvető kreativitás a gondolkodás módunkban, és nagyon, nagyon reálisak azok a élethelyzetek és gondolkodások, amit a magyarok tudnak. És mint magyar szervezet úgy gondolom, hogy ebben néha mint azt érezem, hogy egy kicsit előnyünk is van, hogy ezt ki tudjuk használni, és hát az az ismeret, amivel rendelkezünk, tehát azért mégiscsak 25 év tapasztalata. Most az nemrégiben ugye Szlovéniában zártunk és zárunk egy migrációval kapcsolatos segítségnyújtást. Hát átöleltek bennünket, és azt mondták, hogy hihetetlen, hogy most ti mennyire meg tudtatok mozgatni bennünket, és egy kis szervezet létrejött ott is, és azt mondták, azonnal mi is létrehozunk, meg akarjuk tanulni tőletek, és ez milyen hasznos, milyen jó, és hogyha valami más baj van az országban, akkor már mi is képesek leszünk arra, hogy egy professzionális segítségnyújtásban részt vegyünk.
De hogy szokták ezt fogadni a kormányok? Mert az emberek lehetnek nagyon jó viszonyban bármilyen országban, de a kormányok időnként ezzel viszonyon sokat szoknak rontani.
Itt azért ebben a közvetlen szomszédságban én nem igazán tapasztaltam.
És sose volt olyan, hogy valamelyik kormány azt, hogy miért a magyar szervezet jön ide, amikor nekünk is van ilyen?
Nem éreztem ilyesmit, talán előnyünk is volt, mert azért nem volt túl sok ilyen szervezet a környezetünkben. Ami fontos, hogy azért megossza az ember az, hogy mit akar, és miért van ott, és mit akar csinálni. Tehát akkor van hiba, hogyha nem vesszük magunknak azt a fáradtságot, hogy elmegyünk a helyi vezetőkhöz, beleértve a politikai és egyházi vezetőket, és azt mondjuk, hogy itt vagyunk, ezért vagyunk itt, ennyi pénzzel körülbelül fogunk segíteni, ezt szeretnénk csinálni, van-e ellenvetésetek? Jónak találjátok-e? többnyire azt mondják, hogy jónak. Ha el akarnának bennünket terelni másik irányba, egészen más irányba, akkor nyilván azt mondjuk, hogy nem, akkor köszönjük, akkor inkább nem veszünk részt semmiféle segítségnyújtásba. De alapvetően én azt gondolom, hogy ha megbeszéljük, megosztjuk, akkor leépülnek azok a esetleges félelmek, hogy most akkor miért is jött ez a magyar szervezet, mit akar ez a magyar szervezet, tisztességesen el kell mondani, és ha látják egy rövid idő elterte után, hogy tartják a szavukat, azt csinálják, amit ígértek, hihetetlen módon meg tud nőni a bizalom. Ez tartani kell viszont a kimondott szót.
Más szervezetekkel, más segélyszervezetekkel kell ilyenkor egyeztetni, vagy szokás?
Hát alapvető fontosságú, és ez is megint a 25 évnek a tapasztalata, a koordináció és együttműködés, amiben hihetetlenül gyengén álltunk a kezdetek kezdetén, és még most se vagyunk azon a szinten, ahol szeretném látni Magyarországon, de a nemzetközi mezőnyben ott az egy kötelezvény. Tehát ott nem is lehet másképp. Ha van egy nemzetközi katasztrófa, most mondjuk jó pár évvel ezelőtt volt, de a cunamira mindenki emlékszik, ott az ENSZ-nek a szakosított szervezetei minden héten rendszeresen összehívták a segélyszervezeteket, és mindenki el tudta mondani, meg fel tudta osztani a területet. Alapvetően ilyenkor az történik, hogy a területeket felosztjuk, aztán utána jönnek azok a projektvezetők, akik azért felelnek, hogy tartalmilag mit csinál a szervezet, akkor utána tartalmilag is egyeztetni kell, és a különböző fázisokat is egyeztetni kell. Tehát amikor arról van szó, hogy azonnali, tehát amikor még sátor kell, meg a legegyszerűbb higiénia, meg a legegyszerűbb élelmiszer, akkor már a egyeztetési koordináción elhangzik, hogy akkor rendben van, két hét múlva számoljunk azzal, hogy most már mozdulni kell másik irányba. Vagy ha visszatelepítés van, akkor már hosszú-hosszú hetekkel előtte tudjuk, hogy meg fog indulni a visszatelepítés, és akkor már tudunk arra készülni, hogy azt hogy segítsük, milyen módon, hogy minél előbb hazatelepüljenek. Például egy ilyen menekült hullám esetén.
Például a cunaminál, ami ugye több országot érintett, fél földet letarolta azon a környéken. Ki volt a főnök? Hát ugye a kormányok nehézkesen működtek, mert el voltak foglalva az embermentéssel.
Mert hát ilyenkor egyértelműen azért az ENSZ szervezetektől várja az ember saját maga is nyilvánvalóan kezdeményezhet, de ezeknél a szervezetekkel, akikkel ilyen nemzetközi pályán, hogy úgy mondjam, dolgozunk, ott ez egy evidencia, az a magától létődő legtermészetesebb dolog, hogy akkor felvesszük az ENSZ koordinációval, mondjuk a UN OCHA-val, amelyik azért felel, hogy összeüljön a szervezetekkel. Tehát ez már keressük őket, és már ők is, ez a feladatuk. Tehát nem szívességet kérünk tőlük, ezért vannak ezek az emberek, hogy meghallgassanak bennünket, elmondjuk a tapasztalatainkat, ha kéréseink vannak, akkor azoknak van a kérésekben segítsenek, hogy mondjuk nem lehet bejutni az országba, mert akad a hatóságok, akkor az ő dolguk, hogy a kormányzatokkal tárgyaljanak, hogy tessék megnyitni a sorompókat a humanitárius segélyszervezeti munkatársak előtt, hogy elkezdhessék a segítségnyújtást. Tehát ez is az a sok-sok tapasztalat, ami összegyűlik.
Jól csinálja az ENSZ? Mert messziről szokás szidni őket azért, mert hatalmasok, ahhoz képest meg nem nagyon dolgoznak operatívan.
Én ebben egy különbséget tennék, tehát amikor az ENSZ, azt mondjuk, hogy ENSZ az egy dolog, én a nagyon szakmai részéről beszélek, tehát amikor a koordinációnak a szervezéséről beszélek, ami igazából a klasszikus koordináció, tehát ő nem határozza meg, hogy egy szervezet mit csináljon. Nem az a feladata, hanem azt mondja, hogy na itt hárman vagytok, ide nem kell három szervezet, ide elég egy, ott viszont nincs egyetlen egy se. Tehát akkor azt vállalja fel valaki, vagy jön egy új szervezet, azt mondjuk, na ott van még egy megye, vagy egy járás, akkor azt ti vállaljátok föl. Most milyen szakaszban vagyunk? Élelmiszerosztás szakaszban? Rendben van. Akkor ti csináljátok azt, mi a norma, mi az, amit minimálisan ki kell osztani. Tehát ezek azok a kérdések, és akkor nem jutottam el az ENSZ, mint politikum gondolatáig, az egy másik téma. Itt a nagyon szakszerű koordináció az, ami most előttem van.
Kellett az ökumenikus segélyszervezetnek tennie, ha kellett, amikor megjelent Magyarországon a menekült hullám, ami először hosszú idő után mutatta meg, milyen a háború itt a közvetlen környezetünkben.
Akkor azért már nem nem ismeretlenként álltunk ebben munkába, hiszen mögöttünk volt már néhány tapasztalat, elsősorban ugye a romániai segélyezésnek a sok-sok tapasztalata, a szervezet is kezdett már akkor megerősödni, kaptunk külföldről munkatársakat, 3-6 hónapra neves szervezetektől, azzal segítettek tudnélék bennünket, hogy velünk együtt dolgoztak, segítették a struktúrát felépíteni, a feladatköröket, hogy lehet megosztani a feladatokat munkatársak között. Tehát egyáltalán átvegyük ezeket a szakmai szabályokat. Tehát már azért volt tapasztalat mögöttünk, nem olyan túl sok, de mégiscsak, amikor ugye a délszláv háború megindult, és akkor kitelepültünk a határ mellé Nagy Harsányba, ahol 2 menekültábort is létrehoztunk, aztán később Budapest közelében is, és több száz embert láttunk el hosszú-hosszú ideig, tehát ez volt a nagy kihívás, és tulajdonképpen azért élmények tekintetében a nagyon szívszorító élményeknek az időszaka is, mert láttuk, hiszen át is mentünk többször a határon, láttuk, hogy milyen borzalmak vannak, és hogy mennyire rá vannak ezek az emberek szorulva segítségünkre, és hát a szívszorító élmények közül talán a legszebb, amit már lehet, hogy egy-két helyen elmondtam, de muszáj újra elmondanom, hogy nagyon sokakat ott biztonságba tudtunk helyezni, és aztán kezdtek visszaköltözni, amikor már lehetségesé vált. Voltak, akik elmentek Nyugat-Európába, de nem ez volt a fő jellemző akkor, hogy mindenki Nyugat-Európába vagy éppen Németországba akar menni, hanem vissza akar települni. Eltelik sok-sok év, mondjuk azt, hogy majdnem 20 év, közben jöttek új munkatársak, jön egy 2 évvel ezelőtt egy hatalmas árvízi katasztrófa Boszniába és Szerbiába, mind a 2 országban segítettünk, ezt a programunkat egyébként a Külgazdaság és Külügyminisztérium támogatta, és akkor az a csoda történik, hogy ott van a munkatársunk beöltözve ökumenikus segélyszervezet, és egyszer csak valaki egy teljesen ismeretlen odaszalad, nyakába borul, megöleli, és megköszöni azt, hogy sok-sok évvel ezelőtt Nagy Harsányban mi segítettük őt, és hogy megmutatta a házát, hogy rendeződött az élete, és jó kerékvágásba került, és hát ez a munkatársunk nem sokat tudott, mert hát amikor még Nagy Harsány volt, ő nem is talán tudott a történeti visszaemlékezésekben. Tehát azért ezek nagyon, nagyon erőt adó pillanatok.
És amikor... mit tudtak kezdeni az új menekültekkel, akik nem magyarok, messzi államból jöttek, nem is hasonlítanak ránk, de szemmel láthatóan bajban vannak?
Igen, de azért ez egy morális diléma is mindenki számára, én azt gondolom, nem csak a segélyszervezetek számára, hogy hol, mikor és mennyit segítsünk, és azt a folyamatot, hogy befolyásoljuk a segítségnyújtásunkkal. Ugye a nagy dilema, hogy most akkor létrejön egy sátortábor, egy példával hadélyek, most akkor oda szállítsunk mindent, ami az ő ellátásukat szolgálja, a sátortábor még nagyobbá fog válni, még jobban megsokszorozódik. És ugyanakkor azt látjuk, hogy a továbbjutásnak a feltételei pedig nagyon beszükültek. Tehát, hogyha mondjuk 30 vagy 60 embernek a kérelmét tudja egy hatóság elbírálni, akkor nincs értelme annak, hogy 500 vagy 1000 fő gyülekezzen mondjuk a határ túlsó oldalán, amikor vannak normális befogadó helyek a túloldalon is, és onnan simán meg lehetne szervezni azt, hogy naponta 30 embert vagy 40-et odahozzanak, ameddig a ügyüket intézik és beadhatják a papírukat, és nem kell a sátortábort létrehozni. Tehát nagyon sok ilyen apró diléma van, nem is apró, igazából, hogy hol és milyen mértékig segítsük őket, a másik pedig, amikor azt látjuk, hogy meg lett 18-20 éves afgán fiatalok jönnek tömegével, akikkel mi számos alkalommal találkoztunk Afganisztánban, amikor ott segítettük őket, és azt mondják, hogy ők csak Németországba akarnak, és igazából a szegénység elől menekülnek, és dolgozni szeretnének, és a pénzt vissza akarják küldeni, akkor egy teljesen új jelenséggel állunk szembe. Nem azzal a klasszikus menekültel, hogy átmegy a szomszéd országba, meghúzza magát, ameddig lehet, beszéltünk éppen a volt jugoszláv háború kapcsán erről, és aztán visszatér egy idő után. Itt egy egészen más jelenségről van szó, és ezzel szembesülnünk kell nekünk is. És a magyar lakosság is ezzel szembesül, és azért van ez a kétkedés, hogy hát mi lehet az a pont, ameddig jól végzem a munkát, és hol kellenének más, radikálisan más megoldások. Mi azt tanultuk a 25 év alatt, hogy a segélyezés helyett a fejlesztésre kellene nagyon sok pénzt fordítani. Tehát, hogy az, aki ott él abban az országban, ott megtalálja megélhetését. Ha nem is úgy élni, mint Európában, de hogyha egy kicsit normálisabban tud élni, nem jut eszébe az, hogy elhagyja az országát. De olyan mértékű robbanás van, generációs robbanások, olyan sok gyerek születik, hogy duplázódnak a lakosság számok nagyon-nagyon gyorsan, és egyre nő azoknak a száma, aki ott áll, nincs munka, igazából valami üzletelésből megpróbál megélni, de erről nem jut egyről kettőre. Tehát egy teljesen új világ előtt állunk, egy kicsit tehetetlenül, azt hiszem.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják.